Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az olimpiai megnyitó nem lehetett más, mint egy tudatos, keresztények ellen elkövetett provokáció és ideológiai támadás. Erről beszélt a KDNP frakció vezető helyettese a Facebook oldalán. Nacsa Lőrinc úgy fogalmazott, az ünnepség nem a sport ünnepéről szólt elsősorban, hanem a genderlobby erejéről és terjeszkedéséről. Hangsúlyozta, a kereszténydemokraták arra hívnak mindenkit, hogy minden felületen álljanak ki az alapvető értékeink mellett és harcoljanak értük. A világszerte felháborodás keltő botrányos olimpia megnyitó után lehetséges, hogy a vasárnap esti záró ünnepség is hasonló indulatokat kelt majd, írja az Origo. A ceremóniát ugyanis az a Thomas Jolly rendezi, aki a kezdő ünnepséget is. Brüsszel bünteti Magyarországot, mert megvédtük a határt, évi 7000 migráns befogadását akarják ránk kényszeríteni, írta az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára a Facebookon. Zsigmond Barna Pál annak kapcsán nyilatkozott, hogy megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata, amely a határon állandó jelleggel kötelezően fenntartandó férőhelyeknek a megoszlását, valamint a határon lefolytandó eljárások éves számát rögzíti a tagállamok között. Hazánkra ez kiugróan magas terhet ró, ismertette a politikus, kifejtve, hogy a teljes uniós kapacitásszám több mint egy negyedét, 25,7%-át kellene egyedül Magyarországnak biztosítania, azaz összesen 7716 férőhelyet kellene állandó jelleggel fenntartani, és több mint 15000 eljárást lefolytatni az első évben. Az ezt követő években pedig a határon lefolytatott eljárást a teljes befogadási kapacitás akár 3-4-szerese erejéig is biztosítani kell. Ellene. Ez többszöröse a francia vagy a német kvótának, sőt a nyugat-balkáni migrációs útvonal frontvonalában található bolgár és görög célszámoknak is. Nálunk több kérelmet csak Olaszországnak kell majd elbírálnia a határozat szerint, tudatta Zsigmond Barna Pál. A Southporti gyermekgyilkosságok és a bécsi terror vészjelzés Európának rendkívüli veszélybe került a közbiztonság a migráció miatt, fogalmazott Rétvári Bence az MT-nek küldött közleményében. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta, nap mint nap egyre ijesztőbb események történnek Svédországtól Olaszországig, megrázó esetek, amik a migráció nélkül soha nem következtek volna el. Mint ismert, Bécsben, Európa legélhetőbbnek minősített fővárosában lemondták Taylor Swift énekesnő 3 koncertjét terrorveszély miatt. Angliában pedig másfél hete nem tud a rendőrség úrrá lenni az utcai zavargásokon, melyek azért robbantak ki, mert egy afrikai hátterű migráns fiatal 3 kislányt megölt és 11 embert megsebesített. Spanyolországban algériai bevándorlók halára késeltek, majd lefejeztek egy spanyol férfit a nyílt utcán Valencia belvárosában. Hozzátettem, a migráció halálos áldozatai sem hagyják meg a brüsszeli vezetést, migrációs paktumot fogadnak el és a bevándorló kvótákat erőltetik, de Magyarország továbbra is ellenzi az illegális migrációt és megvédi az ország külső határát. Még nálunk közel 60%-kal csökkent a bűncselekmények száma, addig a migrációpárti országokban romlik a közbiztonsági helyzet, hívta fel a figyelmet, megemlítve, hogy még az izraeli futballválogatott is nálunk játszik, mert itt vannak a legnagyobb biztonságban Európában. Ha a tények minket igazolnak, summázta az államtitkár. A gondos óra program indulása óta több mint 22000 életet mentett meg, és 360000 esetben nyújtott segítséget, ismertette a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt hozzátette, a szolgáltatást már applikáció is segíti, és az ingyenes 0680-804-050-es zöld számon is lehet regisztrálni. A gondos óra legidősebb felhasználója továbbra is a 107 éves Gizi néni. Végül az időjárásról. A folytatásban is sokat süt majd a nap, gomoly felhők alakulnak ki, de csapadék nem hullik, helyenként felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. Másodfokú hőségriasztás lép életbe péntekig az ország egész területére. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre?
Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum-ekkk-e-gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Every night I sit here by my window,
window,
staring at lonely avenue,
avenue,
watching lovers holding hands and laughing,
ha ha ha,
thinking about the things we used to do. Walk in the park,
things,
like a kiss in the dark,
things,
like a sailboat ride,
yeah, yeah.
What about the night we cried?
Woo!
Things, like a lover's bar, things, that we don't do now, thinking about the things we used to do. Memories are all I have to cling to,
cling to,
and heartaches are the friends I'm talking to.
But you got me.
But I'm not thinking about just how much I love you.
I love you too.
I'm thinking about the things we used to do.
We used to do. Think about things
like a walk in the park.
Things
like a kiss in the dark.
Things
like a sailboat ride.
Yeah, yeah.
What about the night we cried?
Things
like lovers bar.
Things
that we don't do now. Thinking about the things. Jukebox softly playing,
play.
And the face each day I see belongs to you.
Belongs to you.
There's not a single sound, and there's nobody else around. Just me thinking about things we used to do.
Think about things
like a walk in the park,
lots of things
like a kiss in the dark,
yeah, things
like a silver ride.
Whoa, whoa.
What the night we cry,
things
like lovers bar,
things
that we don't do now, thinking about the things we used to do. And heartaches are the friends I'm talking to. You got me thinking about the things we used to do.
I hope so.
Thinking about the things we used to do.
Don't start that with me on this album.
Why did you do it like that time?
Well, from start to finish there, you're saying that I'm wrong.
You said I had to think about Kylie when I was doing this, and I was.
You obviously weren't thinking about Kylie, were you? You're thinking about June Whitfield.
I can't hear you.
Yeah, well, you're thinking about June Whitfield. That's who you were thinking about.
I have to think about somebody. You told me Kylie.
Well, listen, you just came in wrong, and then it got progressively worse from there.
What?
You started wrong, then it just went worse.
I can't hear you, cut it out.
It went bad, 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 right towards
the
end.
Who said bad? When you sang?
No, when you sang.
No.
Yes, you can hear me. Don't. Look, you started this on your last album. I don't want anything to do with it. I'm going goodbye.
Szentek, szentéletű emberek.
Assisi Szent Klára, szűz, rendalapító. Assisiben született, körülbelül 1193-ban. Meghalt a San Damiano kolostorban 1253. augusztus 11-én. 60 évet élt körülbelül. Klára Szent Ferencnek, Assisi Szent Ferencnek, a nagy rendalapítónak volt a kortársa. Szülei a városka legelőkelőbb vallásos polgárainak számítottak. Kisgyermek korától kezdve sokat imádkozott, jótékonykodott és önként is böjtölt. Félig még gyermek, amikor Isten szolgálatára szentelte az életét. Fiatal leányként hallott Isten kedves szolgájának, Assisi Szent Ferencnek az életéről, és gyakran hallgatta prédikációit is. Minél többet hallgatta Isten csodálatos trubadúrját, Ferencet, aki a szegénységért rajongott, annál jobban megerősödött benne a vágy, hogy nő létére a rendjébe lépjen. A hosszú fontolgatást tett követte. 1212-ben egyik idősebb nő rokona kíséretében elhagyta otthonát. Akkor még senki sem gondolta, hogy ez a leány lesz a klarisszák rendjének a megalapítója. Szüleitől valósággal meg kellett szöknie, mert tervét ellenezték. De várta már Szent Ferenc, aki előtt letette fátylát és derekára kötötte a bűnbánat kötelét. Még hosszú aranyszőke haját is levágták. Ideiglenesen egy bencés kolostorba vonult, ahol szeretete, irgalmas jósága, segítőkészsége igen nagy hatással volt a többiekre. Csak hogy a szülei utána mentek. Ezért a nővérek azt tanácsolták, hogy hagyják el a kolostort és menjenek máshová. Így mentek át a San Angelo kolostorba, ahová kis idő múlva Ágnes húga is bezörgetett, aki szülei minden tiltása ellenére szintén apáca lett. Ám innen is menekülniük kellett. Ekkor Ferenc úgy határozott, hogy véglegesen az Assisi melletti San Damiano kápolna mellett telepíti le őket. Ott alakult meg a ferences apácák első kolostora. Klára haláláig a kolostor lelki anyja volt. Sokan csatlakoztak hozzá, köztük legkisebb húga, Beatrice is, majd miután özvegységre jutott az édesanyja, ő is csatlakozott. Klára igazi életeleme az apostoli szegénység volt. A legenda szavai szerint olyan benső szövetségre lépett a szent szegénységgel, és olyan erős barátságot kötött vele, hogy az Úr Jézuson kívül semmi mást nem kívánt az égvilágon, s lelki leányainak is megtiltotta, hogy a szükséges élelmen és ruházaton kívül bármi mást elfogadjanak. E tekintetben hajthatatlannak maradt, s mit sem adott az emberek kicsinyes aggályoskodására. Sőt, amikor tiszteletreméltó emberek, köztük magas állású főpapok minden áron rá akarták beszélni, hogy legalább közös tulajdon formájában fogadja el a szükséges ingó és ingatlan javakat, ő egyenesen harmadik incepápához fordult védelemért, és egy különleges kiváltságlevelet eszközölt ki tőle, melynek értelmében sem ő, sem társnői, soha senki által nem kényszeríthetők rá semmiféle vagyontárgy elfogadására. Ez volt a privilégium paupertatis, magyarul a szegénység kiváltsága. Amikor később 9. Gergely pápa késznek nyilatkozott őt szegénységi fogadalma alól feloldozni, ő bátran így felelt, szentséges atyám, Krisztus követése alól sohasem kívánok feloldozást. Az Úr azzal jutalmazta alázatos leányát, hogy kezén több ízben csodálatos módon megszaporította a fogytán lévő kenyeret és olajat. A legnagyobb csodát azonban akkor művelte, amikor Klára álhatatos imádságára elhárította második Frigyes császár vad szaracén zsoldosainak támadását, akik már több helyen megmászták a falakat, és éppen betörni készültek a kolostorba. Szent Klára több mint 40 évi vezeklés után 1253. augusztus 11-én fejezte be áldásos életét. Hamvait először a Szent György, majd a nevéről elnevezett templomban helyezték el. IV. Sándor pápa már 2 évvel halála után szentté avatta őt. Emlékét épp úgy megőrizték a legendák, mint mesteréjét, és szellemét ma is híven éleszti az a több mint 10 000 Clarissa apáca, akik a világ különböző tájain ma is az ő szabályai szerint élnek. Imádságunk Assisi Szent Klára emléknapján. Jóságos Istenünk, Te az evangéliumi szegénység szeretetét oltottad Szent Klára szívébe. Közben járására add, hogy mi is kövessük a szegény és alázatos Krisztust, és így eljussunk színed látására a mennybe.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
nap verse.
Rónai György. Hat vers a korintusziakhoz. Harmadik. Mikor gyermek voltam, a gyermekek nyelvén beszéltem. Most, hogy férfi lettem, hallgatnék már. Te ott beszél felettem, ki szólni kíván, és aki helyett nekem kell szólalnom. Hogy értsetek belőle, bár magam sem értem ebben a zűrzavarban, ami egyre bennem s körülöttem zúg. S vajon értetek? Hogy szólhatok, nyomorult? Aki térden szokokva bár, nem tudok magamért sem. Ó, zengő érc! Ó, pengő cimbalom! Miért kell szavatokat hallanom? Bár lennék inkább kő, hogy őt se halljam, s elnémulhatnék végre a viharban.
Rónai György hat vers a korintusiakhoz című versének harmadik részét Blaskó Balázs mondta el. Rónai György költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudomány Egyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai Könyvkiadóhoz került lektornak. 43-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Túlzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője. 1947 és 49 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedéktársaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vétes Ajai László. Szombati adásunk témái. Ferenc pápa reményteli üzenetet küldött a kínai népnek, és továbbra is szeretne ellátogatni az ázsiai országba, mégpedig Szűz Mária, a Keresztények Segítsége nevű sesánik egyhelyre. A jubileumi év mindenek előtt Krisztus éve. Készüljünk rá együtt. Ötödik rész. Az 1700-as évek jubileumai. Vercse Márta sorozata. Ferenc pápa reményteli üzenetet küld a kínai népnek. Pénteken tették közé a Vatikánban és a világhálón azt az interjút, amelyet május 24-én Szűz Mária, a Keresztények Segítsége ünnepén készített Ferenc pápával Pedro Chia jezsuita szerzetes, a Jézus Társasága kínai rendtartományának média felelőse. Kína egy nagy nép, állítja a pápa, amely nem tékozolhatja el örökségét, hanem türelemmel tovább kell vinni azt. A Szent Atya nem rejti el a szándékát, hogy továbbra is szeretne ellátogatni az ázsiai országba, mégpedig Szűz Mária, a Keresztények Segítsége nevű sesani kegyhelyre. A reménység üzenete a kínai népnek. Ferenc pápa az apostoli palota dolgozó szobájában interjút adott Pedro Chia atyának, a Jézus Társasága kínai rendtartománya sajtó irodája igazgatójának, amelyben a remény üzenetét hangsúlyozza és áldását küldi minden kínai ember számára. Pedro Chia atya az interjút május 24-én a Sesáni Mária kegyhely védőszentjének emléknapján készítette, annál is inkább, hiszen a Szent Atya éppen ide szeretne ellátogatni, hogy a szűzanya segítségét kérje a kínai emberek és a kínai katolikusok részére. Ferenc pápa válaszai erősen spirituális és személyes jellegűek, de egyúttal érintik az egyház jövőjét illető elképzeléseit is. Kína vigye tovább az örökségét. A Szent Atya az ázsiai országban szeretne találkozni a helyi püspökökkel és Isten oly hűséges népével. Hűséges ez a nép. Állítja, sok mindent átélt, és az emberek hűségesek maradtak. A pápa különösen a fiatal kínai katolikusok számára ismétli a remény fogalmát, még akkor is, ha tudatában van annak, hogy tautológikus dolognak látszik a remény üzenetét küldeni egy olyan népnek, amely a remény és a türelmes várakozás tanító mestere. Ez pedig nagyon szép dolog. Kína egy nagy nép, amely nem pazarolhatja el örökségét. Éppen ellenkezőleg türelmesen tovább kell vinnie saját örökségét. Kritika és szembenállás. Az interjúban a Szent Atya kitér saját pápaságára, amelynek során nagy hangsúlyt fektet a dikasztériumok vezetőinek meghallgatására és egyeztetések után a velük való együttműködésre. A kritika mindig segít, még ha nem konstruktív, akkor is, állapítja meg a pápa. Mindig hasznos dolog elgondolkodni az eljárásunkon. Az ellenállás mögött pedig jó kritika is állhat, jegyzi meg. Néha várni kell, és el kell tudni viselni azt, akár még fájdalommal is. Mint napjainkban is, amikor bizonyos kis csoportok ellenállást tanúsítanak az egyházzal szemben. A nehézségek és az elragyatottság pillanatai mindig az Úr vigasztalásával oldódnak meg, teszi hozzá a Szent Atya. Háborúk és egyéb kihívások. A péteri szolgálata során eddig tapasztalt számos kihívás közül a pápa különösen a világjárvány hatalmas kihívására emlékeztet, valamint a háborúk jelenlegi kihívásaira, főként Ukrajnában, Myanmarban és a Közel-Keleten. Mindig párbeszéddel próbálom megoldani a konfliktusokat, magyarázza a Szent Atya. Ha pedig nem megy, akkor türelemmel és humorérzékkel, mondja, és Mórus Szent Tamás példájára utal. A múlt személyes válságairól. Ferenc pápa személyes hangon idézi fel, hogy jezsuita szerzetes élete során átélt néhány válságot. Ám ez egy normális dolog, magyarázza, különben nem lennék ember. A válságokat kétféleképpen lehet leküzdeni. Mint egy labirintusba lép be az ember, és járja végig azt, majd a csúcsán, felülről lép ki belőle az ember, de sohasem egyedül, hanem mások segítségével és kíséretével, mert hagyja, hogy segítsen neki, ami nagyon fontos. Az Úrtól kérem hozzá mindig a kegyelmet, hogy bocsásson meg nekem, és legyen hozzám türelmes. Lelki gyakorlatok, szegények, fiatalok, közös otthon. A pápa a jezsuita rend 4 egyetemes apostoli preferenciájára is kitér, amelyeket 2019-ben rögzítettek a következő 10 évre. És ezek a lelki gyakorlatok és a megkülönböztetés elősegítése, a szegényekkel és kirekesztettekkel való együttjárás, a fiatalok elkísérése a remény jövőjének megteremtésében, és végül a közös otthon gondozása. Ez négy integrált, egymásba vont alapelv, amelyek nem választhatók el egymástól, hozzátéve még, hogy a kísérés, a megkülönböztetés és a missziós lelkület Jézus társaságának alapkövei. Az egyház jövőjét tekintve a pápa emlékeztet arra, hogy egyesek szerint az egyház mind kisebb lesz majd a jövőben, és vigyáznia kell, nehogy beleessen a klerikalizmus és az evilági lelkület csapdájába, amely Andrzej de Lubac szerint az egyházat sújtó két legnagyobb csapás. Végül Ferenc pápa az utódjáról szólva az imádkozás fontosságáról emlékeztet, mert aki majd utódja lesz Péter székében, ahhoz az Úr imában szól majd. Befejezésül pedig áldását küldte minden kínai ember számára. A jubileumi év mindenek előtt Krisztus éve. Készüljünk rá együtt. 5. rész. Az 1700-as évek jubileumai. Vercse Márta sorozata.
A jubileumi év mindenek előtt Krisztus éve. Készüljünk rá együtt. 5. rész. A szent éveket ismertető sorozatunk mai adásában az 1700-as évek jubileumainak főbb eseményeit idézzük fel. Ebben az évszázadban került sor többek között a mercedárius atyák által kiváltott rabszolgák szentévi zarándoklatára, a híres spanyol lépcső ünnepélyes felavatására. 14. Benedek pápa az 1750-es szentév alkalmából bevezette a nagypénteki Via Crucist a Kolosseumnál, ekkor állították fel az őskeresztény vértanúk szenvedésének helyén a 14 stációs keresztutat. Az 1700-as jubileumot 1699. május 18-án 12. Ince a régi Seculorum kezdetű bullájával hirdette meg, de a megnyitó szertartáson az idős pápa gyenge egészségi állapota miatt nem tudott személyesen elnökölni. 85 éves korában, szeptember 27-én bekövetkezett halála után utóda 11. Kelemen pápa zárta le a szentévet. A felvilágosodás korának hajnalán a búcsúk történetének névtelen szerzője megállapította, hogy manapság már nem járnak olyan sokan Rómába zarándokolni, mint régen, mert szokássá vált, hogy a jubileumi bűnbocsánatot a saját hazánkban szerezzük meg. Háborúk, eretnekségek, a francia forradalom, majd a 19. század elején a napóleoni időszak megakadályozták, hogy a korábbi szentévekhez hasonlóan a zarándokok tömegesen érkezzenek az örökvárosba. Nem hiányoznak azonban olyan feljegyzések sem, mint egy angol zarándoké, aki 12. Ince pápa idején az 1700-as jubileumról a következő emléket hagyta ránk. A tömeg továbbra is olyan nagy részvétellel halad át térden állva a Szent Péter Bazilika szent kapuján, hogy nekem idáig még nem sikerült bejutnom. Az 1725-ös jubileumi év a 6. Károly német-római császár és az új spanyol király 5. Fülöp között folyó béketárgyalások megnyugtató jele alatt kezdődött. A két uralkodó április 30-án írta alá az első bécsi békét. 13. Benedek egy hónappal péteri szolgálata megkezdése után 1724. június 26-án hirdette meg a szentévet Redemptor et Dominus Noster kezdetű bullájával, majd a legkisebb részletekig kidolgozta a jubileum programját, arra törekedve, hogy egyre magasabbra emelje Róma erkölcsi és lelki színvonalát. A cél érdekében a Vatikánban kezdte el tevékenységét. Főpásztorainak, udvari prelátusainak megparancsolta, hogy minden szombaton vegyenek részt liturgiákon és hallgassanak szentbeszédeket, és szigorúan megtiltotta, hogy esténként világi szalonokat keressenek fel. Az egyházi személyeknek továbbá tilos volt a 18. században divatos parókát viselniük. A világi hívek sem maradtak mentesek a tilalmaktól, továbbra is fennállt a lakbérleti díjak befagyasztása, ami csak a bérlőknek kedvezett, a bérbeadóknak nem. Az egyéb tilalmak általában a mulatságokra vonatkoztak, különös tekintettel a farsangi vigalmakra, az állarcos bálokra, valamint a szerencsejátékokra. Így a zarándokoknak be kellett érniük a lehető legegyszerűbb körmenetekkel, fáklyás világítás és különféle bibliai figurákat ábrázoló díszítések nélkül. 13. Benedek betiltotta még azt a mai napig élénken élő hagyományt is, hogy a hívek szőnyegekkel, sejemtakarókkal, hímzett terítőkkel ékesítsék az erkélyeket és az ablakokat a körmenetek elvonulása alkalmából. Ezt a szokást a pápa a felesleges luxus hivalkodásaként ítélte meg. Ebben a szigorú légkörben a rómaiaknak megadatott egyetlen látványosság a Mercedárius atyák rendjének jubileuma volt. Az 1218-ban megalapított rend szerzetesei a muzulmán országokban raboskodó keresztény foglyok kiváltásán munkálkodtak. A Szent Évben 370 különböző nemzetiségű volt rabszolgát hoztak el Rómába, akiket Tunéziában váltottak ki egy 90.122 szkúdó ezüstéremnek megfelelő jelentős összeg fizetése ellenében. A felszabadított rabszolgák mindannyian együtt érkeztek június hónapban Rómába, hogy közösen fejezzék ki hálájukat kiváltásukért. A Szent Háromság testvérület helyiségeiben kaptak szállást, és onnan vonultak körmenetben a Szent Péter bazilikába, ahol 13. Benedek fogadta őket. A pápa mindegyiküknek adott egy teljes búcsú érmét, in articulo mortis, a halál pillanatában felirattal, valamint az Isten bárányát ábrázoló kisképet. Ezen kívül 200 ezüstérmét ajándékozott a testvérületnek, elrendelve, hogy osszák szét a legszegényebbek között, és saját pénzéből kifizette a Szent Háromság testvérület által befogadott egykori rabszolgák és zarándokok háromnapos étkezési és szállási költségeit. A római nemesség is nagylelkű volt az otthon és munkanélkül maradt volt rabszolgákkal, sokan közülük a főúri családok alkalmazásában kezdhettek új életet. Az 1725-ös Szent Év eseményei közé tartozik, hogy 13. Benedek pápa a jubileumi év keretében ünnepélyesen felavatta a Róma történelmi 4. kerületében a Marsmezőn, a Campo Marzion épült díszes lépcsősort, a spanyol lépcsőt, amely a város egyik leghíresebb terét, a spanyol teret köti össze a felette emelkedő domboldalon lévő Santa Trinita dei Monti templommal, Róma francia közösségének egyik nemzeti templomával. Az 1750-es Szent Évet, amely a 18. volt a jubileumok sorában, 14. Benedek pápa hirdette meg Peregrinantes ad Domino kezdetű bullájával. A korabeli krónikák arról számolnak be, hogy több mint 1 millió zarándok özönlött Rómába, köztük több nagykövetség képviselői, egy csoport Nyugat-Indiából, Egyiptomból és Örményországból. A beáramlás olyan nagy volt, hogy a római karitatív és kórházi intézményeknek néhány főúri palotát is ki kellett bérelniük. A külföldi látogatók közül nagy érdeklődést keltettek az örmény hívek, akik 200-an zarándokoltak el a kereszténység szívébe, hogy a törökök véres üldözései ellen oltalmat kérjenek a kegyelmek helyén. Most első alkalommal világították meg a Szent Péter bazilika kupoláját, és Bernini oszlopcsarnokát több ezer fáklyával, és városszerte 3000 keresztet állítottak fel. 14. Benedek pápa továbbá bevezette a nagypénteki Via Crucis a Kolosseumnál, felszentelve az amfiteátrumot, az őskeresztények vértanúságának örök emlékét őrző helyet. Már a Szent Évet megelőzően 1740-ben Jézus kereszthalálának emlékére elrendelte a péntek délután 3 órai harangszót. Az 1750-es jubileumi Szent Év egyik főszereplője volt, az életszentség hírében álló és 1867-ben a szentek sorába iktatott Porto Mauriciói Lénárd ferences rendi szerzetes prédikátor. Apostolkodásának egyik fő területe volt a keresztúti ájtatosság, a keresztút terjesztése, amely általa nyerte el 14 stációs mai változatát. Nevéhez 572 keresztút felállítása fűződik, amelyek közül 42 Rómában található, a leghíresebb a Kolosseumban, 1750. december 27-én felállított Via Crucis és a hozzá tartozó nagy kereszt az aréna közepén. A következő jubileumot negyed század elteltével 1774. április 30-án hirdette ki 14. Kelemen pápa a Salutis Nostre Auctor kezdetű bullájával, de sajnos 3 hónappal az ünnepélyes megnyitás előtt, szeptember 27-én meghalt. Utódát, 6. Pius pápát 1775. február 15-én választották meg a Péteri székbe. Így ebben a szent évben a zarándokok tanúi lehettek az egyik pápa halálához és a következő pápa megválasztásához kapcsolódó szertartásoknak, ünnepségeknek. 6. Pius Giovanni Angelo Braschi megkoronázása és a lateráni Szent János főszékesegyház birtokba vételének a szertartása a szent év keretében történt, ez utóbbira 1775. november 30-án került sor ünnepélyes lovasmenet keretében. Becslések szerint 300 000 volt a zarándokok száma. A 18. század végén bekövetkezett politikai események a francia direktórium áldozataként 6. Pius 1799-ben fogságban halt meg a franciaországi Valence-ben. Pápaságához egy magyar szál is fűződik. A vatikáni grottákból, vagyis a Szent Péter Bazilika altemplomából kifelé jövet, Vatikánváros területén eljutunk a Largo Braschinak nevezett kis térre, ahol jobbra föltekintve a bazilikát a sekrestjével összekötő boltíven egy magyar emléktábla áll. A latin szöveg felidézi, hogy itt állt a magyar zarándokház, amelyet Szent István építetett a Rómába igyekvő magyar hívek számára Szent Péter sírja közelében. 1776-ban ugyanis 6. Pius pápa lebontatta az épületet, hogy helyére megépítsék a bazilika sekrestjéjét. Az emléktáblát a lateráni egyezmény évében 1929. december 17-én helyezték el a Braschi pápáról elnevezett téren, Achille Ratti 11. Pius uralkodása idején Serédi Justinián bíboros, Magyarország hercegprímása kezdeményezésére. Az emléktábla feltünteti 11. Pius pápa címerét, valamint a magyar címert Szent István koronájával. A ma Rómában működő Szent Istvánház ennek az 1030-as évek elején épült zarándokháznak az utóda.
Vercse Márta sorozatát hallották a 2025-ös jubileumi évre készülve. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóim, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzzuk önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották, műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.